Drága testvéim, mint ahogy tudjátok is, ima heti felolvasásunk van, a tíznapos ima közösség. Mai nap az a tizedik nap, a Szentlélekben lakozni a címe, amely János evangéliumából van idézve, különböző versek vannak megemlítve, a János 14 rész, 16 verse, 18 verse és a 23 verse, tehát három versrészlet van megemlítve, amely így hangzik a Szentlélekben való lakozáshoz, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad majd néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Egy kis történet van itt megemlítve, de előtte van egy üzenet az Ifjúságnak című Ellen White könyvből, amely így hangzik. Amikor reggel felkelsz, érzed a gyámoltalanságot és azt, hogy milyen sok erőre van szükséged Istentől. Ilyenkor mennyei atyád elé terjeszted alázattal szívből szükségleteteidet. Ha igen, angyalok jegyzik az imáidat, és ha nem vagy képmutató, és olyan veszélyben vagy, hogy akaratlanul tennél rosszat, és árasztanál olyan befolyást, ami rosszra vinne másokat, akkor őrző angyalod melletted lesz, késztet, hogy egy jobb utat válasz. Ő adja szádba a szavakat, és befolyásolja a cselekedeteidet. És itt egy kis történet van megemlítve, amely így hangzik, hogy egy szombat este a mosogatónál álltam a közösségi termünkben, és mosogattam a szeretett vendégség után. Egy orosz cserediák segített eltörölgetni a tányérokat, és tudtam róla, hogy nem keresztény, ezért magamban imádkoztam, hogyan használom ki azt az időt, amit együtt mosogatunk, és feltettem egy kérdést, hogy nem haragszol-e, hogyha felteszem neked ezt a kérdést. Ő pedig azt mondta, hogy nyugodtan, mondd csak, válaszolt a lány. Miért van az, hogy Oroszországban oly sok ember nem keresztény? Fogalmazhatnál úgy is, hogy én miért nem vagyok keresztény, vigyorgott szélesen vissza rám. Oké, váltottam és egy lazább stílusra, és elkezdtünk beszélgetni, hogy te miért nem vagy keresztény. Egyszerűen nem látok semmilyen bizonyítékot Isten létezésére, jelentette ki tényszerűen, majd visszakérdezett, és te miért vagy keresztény. Mert nekem viszont sok bizonyítékom van, válaszoltam nevetve, majd kért, hogy részletezzem el neki, hogy mik ezek. Akkor elmondtam a bizonyságtételemet arról, hogy mit tett értem Isten. Van egy kísérletem, ha esetleg kipróbálnád, mondtam neki. Azt hiszem, ha ezt elvégzed, akkor más lesz bizonyítékod Isten létezésére. Szeretném, ha az elkövetkezendő 30 napban szánnál egy kis időt arra, hogy olvasd el János evangéliumát. Ha hamarabb a végére érsz, akkor kezd el előről. Szeretném kérni azt is, hogy imádkozz Istenhez olyankor, amikor senki sem hallja, beszélj neki azokról a dolgokról, amiket csak te tudsz, és kérj valami olyasmit, amiről csak te tudhatsz, és figyeld meg, hogy mi történik. Oké, mondta, rendben van. Ez tényleg könnyű feladatnak tűnik, érdekes élmény lesz, válaszolt. Cserediákként megkövetelték tőle, hogy mindenhová elmenjen a vendéglátó családdal, mert így megízlelheti az adott kultúrát. Így hát minden héten eljött a gyülekezetbe, mivel a vendéglátói is jöttek, és két héttel a kísérlet elkezdete után odaléptem hozzá, és megkérdeztem a gyülekezetben, hogy hogy állsz a kísérlettel. Komolyan, de kedvesen válaszolt. Nem értem, mi történik, még két hét van hátra, de már nem tudom biztosan kijelenteni, hogy nem létezik Isten. Az nagyon jó, válaszoltam lelkesen. Csak folytasd tovább. Ha nyitott maradsz, még több bizonyítékot lesz Isten létezésére. Amikor azonban elköszöntünk, ő mosolygott és köszönetet mondott. Hazament az Oroszországba, mielőtt lejárt volna a 30 nap, de tudom, hogy ő és Isten jobban megismerkedtek. És itt megállnék egy percre. A héten azért nem akartam a szombatiskolán elmondani az Istennel való imádságban, mert a délelőtti órám is, hogy erről szólt. Héten, mikor bent voltunk a cégemnél, az a kolléganőm, aki a külföldi munkákat intézte, tehát tolmács meg stb., bementünk így délelőtti órákban, és betegen jött vissza az orvostól, tehát ilyen pánikrohama volt, fulladt, remegett, tehát nem, úgymond nem volt magánál. És mondtam neki, hogy tudunk-e abban segíteni, hogy hazavigyünk, és mondta, hogy hát nem, hazamegy taxival. De láttuk a kollégám, hogy nincs olyan állapotban, és felajánlottam neki, hogy de nagyon szívesen hazaviszlek, kocsival vagyok, segítek hazamenni. És akkor mondta, hogy összepakol, és akkor így köszöni szépen. És ahogy mentünk az úton haza, beszélgettem vele, megbeszélgettünk vele, és amikor kiszállt a kocsiból, mondtam neki, hogy segítsünk-e fölmenni, mert a harmadik emeleten lakott, és ott nincs lift, ahol ő lakik, mert ez egy 4 emeletes ház. És mondta, hogy nem fel tud menni, de mondom, biztos, hogy nem kell segíteni, ne segítsünk fölmenni, nehogy rosszul legyél, vagy baj legyen. És mondta, hogy nem fölmegy, és lefekszik, és pihen. És tanácsoltuk neki a kollégáma, hogy ne kapcsoljon be laptopot, kapcsolja ki a telefont, és pihenjen, mert nincs jó állapotban, és beteg. És este küldött egy SMS-t, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy mennyire rendesek voltunk, hogy segítettünk neki hazamenni. És tehát így a kocsiba is ecseteltük, hogy milyen az, hogy a közvetlen kollégája, akivel egy irodában vannak, nem segít neki, hanem elvitte az orvoshoz, visszahozta, és menjen haza úgy, ahogy tud. És mi meg felajánlottuk, hogy hazavisszük, felkísérjük, hogy nehogy baj legyen, és mondja, hogy nagyon jól esett neki, mert így nem is gondolt rá, hogy tehát ilyenben lesz része. És akkor így fölhívtam, és mondta, hogy jobban van, pihent, stb., és hogy nagyon szépen köszöni, hogy így segítettünk. Másnap délelőtt megint felhívtam, hogy hogy van, rendben van-e vele minden, és akkor mondja, hogy mennyire aranyosak vagyunk, hogy érdeklődünk felőle, mert a cégtől senki fel nem hívta, meg nem kérdezték, hogy mi van vele. És akkor így megint beszélgettünk, és akkor este megint írt egy SMS-t, hogy egész nap a Mária rádiót hallgat, és hogy szüksége van rá. És akkor fölhívtam, elkezdtem vele beszélgetni, és mondtam neki, mert ott, ahol lakik, kereszteződésbe átmegy, ott van egy templom. És hogy mondtam neki, hogy szükséged van arra, hogy menjél egy kicsit erősödjél, lelkileg töltődjél fel, hogy szükség van arra, hogy menjél templomba. És akkor így, hogy elkezdtem vele beszélgetni, szóba került a hit, a vallás, stb., és így mondtam neki, hogy mennyire szüksége van arra, hogy menjen az ember, hogy kikapcsolódjon, lelkileg kell kikapcsolódni, hogy feltöltődjön. És akkor így, ahogy beszélgettünk, elkezdtem neki mondani, hogy én miért járok ki a házban, miért van szükségem arra, hogy milyen jó az, hogyha közösségben vagyunk, stb. Stb. És mondja, hogy bemegy a templomba, és leül a leghátsó sorba, és egy idő múlva feláll, és úgy érzi, van egy ilyen belső sugallat, hogy neked itt nincs helyed. És elmegy a templomból haza, mert van egy ilyen belső kényszer benne, hogy neki ott nincs helye. És így elkezdtem neki beszélgetni arról, hogy mennyire fontos a hit, mennyire fontos az, hogy Istenhez forduljunk, hogy imádkozzunk. És mondtam neki, hogy menjél és üljél, és ne a hátsó sorba üljél, mert neked szükséged van Istenre, és nem az, hogy neked nincs szükséged. Szükséged van rá, menjél, üljél bentebb is, és hogy ne a világban foglalkozzál, hanem azzal foglalkozzál, hogy itt mit hallasz. És mondom, ezt az ördög munkája benned, hogy neked ott nincs helyed, neked ott nincs keresnivalód. És mondom, pont azt akarja, hogy nehogy közel legyél Istenhez, hogy az Isten megérintse a szívedet. És nagyon jól beszélgettünk, és ahogy itt már a szombatiskolában is nem akartam így róla beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy a hitünkről beszéljünk. Az arról a megtapasztalt kapcsolatról, hogy mi mindenen mentünk keresztül, mi volt az, ami bennünket motivált, mi volt az, ami megerősített bennünket. És így nagyon jól beszélgettem vele, és ahogy a szombatiskolát is vettem meg majd itt a ima heti anyagban is, hogy olvastam, hogy amikor másnak beszélhetünk arról, hogy mi mind mentünk keresztül, hogy nekünk hogyan változott meg az életünk, hogy nekünk milyen ima tapasztalatunk van, milyen hit tapasztalatunk van, hogy ez mennyire fontos, és hogy megváltozzon az életünk, és én biztattam arra, hogy mennyire szükséged van arra, és menjél előre, és ne az legyen benned, hogy neked itt nincs helyed. Mert mondom, az ördög el akar attól távolítani, hogy ne kerüljél közel Istenhez. És nagyon fontos az, hogy a Szentlélek az tudjon bennünk munkálkodni, hogy engedjük, hogy a szívünkbe legyen. És itt úgy olvasom tovább, hogy hogyan lakozhatunk az Atya, a Fiú, Szentlélek jelenlétében. Egyszerűen töltsünk időt azzal, hogy nyitott szívvel és elmével tanulmányozzuk a Bibliát. János Evangélium első fejezet 14 versében azt olvashatjuk, hogy Jézus az élő ige. és ha láttuk őt, akkor láttuk az atyát is. A 2 Péter 1:21 versében azt olvashatjuk, hogy az Isten írott igéjének a megszületését pedig a Szentlélek iklette. Hogyha megkeressük ezeket a verseket, elég sok bibliai vers van a mai napra, valószínűleg nem fogom az összeset elolvasni, mert nagyon-nagyon sok, de például itt, hogy Jézus az élő ige, a János Evangélium 1. fejezet 14. verse így hangzik, és az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes van a kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus az élő ige. Akkor igen, tovább folytatja, hogy ha Jézus az élő ige, akkor láttuk őt. A János Evangélium 14. fejezet, és ott a 6-tól a 9. versig pedig ezt olvashatjuk, hogy mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem a én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta néki Filip, uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Tehát ha megismertük Jézust, akkor láttuk az atyát, és hogy itt hallhattuk az igében. Vagy pedig az, hogy az Isten írott igéjének a megszületésé pedig a Szentlélek iklete, ez pedig a 2 Péter 1:21 verse, az pedig úgy hangzik, 2 Péter 1:21. Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztatta őt, ez az első levél, második levél kell. Igen, második levél, első fejezet 21 vers. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát láthatjuk, hogy a Szentlélek az által indítatva jelentek meg az Isten igéi. Tehát miközben olvasjuk a Bibliát és hiszünk tanításaiban és ígéreteiben, lépésről lépésre átváltozunk Jézus képmására. Továbbá miközben imádkozunk Istenhez, megnyitjuk szívünket neki, mint barátunknak, a Szentlélek közel jön, meglágyítja szívünket, lelkünket pedig felvértezi az előttünk álló küzdelmekre. Amikor imádkozunk, a sátán ereje megtörik, és Isten ereje által le fogjuk győzni a kísértéseket. Végül, miközben engedelmeskedünk a Biblia üzenetének, és megosztjuk azt másokkal is, közelebb kerülünk Isten szívéhez, és bensőnkben békére találunk. Megállnék itt ismét egy kicsit, és ahogy beszélgettem ezzel a volt kolléganővel, annyira jól esett, hogy bizonyságot tehetek neki, és beszélhetek a hitről, hogy én mi mindenem mentem keresztül, mert így, ahogy beszélgettünk, újra átéltem azokat a dolgokat, hogy nekem az életem hogyan változott meg. És olyan jól esett, hogy nem a vallásomról beszéltem, nem arról beszéltem, hogy én miért lettem adventista, hanem arról, hogy miért követem Istent. Hogy miért változott meg az életem, hogyan változott meg az életem, és hogy mennyire másképp alakult így, hogy Istennek az igéjére odafigyelek, hogy Istennek a parancsolatait követem, és hogy megpróbálok úgy élni, hogy Isten azt elvárja tőlem, és hogy mi minden változott meg az én életemben is. És elmeséltem neki azt is, hogy amikor nem jártam imaházba, amikor eltávolodtam Istentől, hogy nagyon sokszor volt bennem az a kísértés is, hogy eljöttem, visszafordultam, meg halogattam azt, hogy bejöjjek a gyülekezetbe. És hogy mennyire másképpen alakult az életem, hogy már most már vágyok arról, hogy szombatról szombatra ott legyek a gyülekezetben, hogy a testvérekkel lehessek, hogy mennyire másabb a közeg, amikor lelkileg kikapcsolódhat az emberre, amikor odaszánja magát Istennek. Azt mondja, hogy keresjük és kérjük Isten szent lelkét. Isten nagyon sok ígéretet adott nekünk igéjében. Kiváltságunk, hogy igényeljük ezeket imában. Parancsolatai és tanácsai szintén ígéretek, és sosem kér tőlünk olyasmit, amit az ő ereje által ne tudnánk megvalósítani. Amikor imádkozunk, nagyon könnyű szükségleteinkre, nehézségeinkre, vagy kihívásainkra összpontosítani, síránkozni és sajnáltatni magunkat a helyzet miatt. De az imának nem ez a célja. Az ima arra való, hogy erősítse a hitünket, Ezért bátorítunk titeket, hogy igényeljetek Isten ígéreteit az ima alkalom ideje alatt. Ez segít abban, hogy nem magatokra figyeljetek és saját gyengeségetekre, hanem tekintetetek Jézusra irányítsátok. Isten igéjében minden ígéret számunkra iratott le. Imánkban ismételjük el a mindenható szövetséges igéit, és hittel igényeljük ígéreteit. Az ő szava biztosíték arra, hogy megkaphatunk minden lelki áldást. Kérjük kitartóan, és sokkal többet kapunk annál, mint amennyit kérnénk, vagy elgondolnánk. Fel vannak sorolva a különböző ígéretek. A Szentlélek ígéretéből szeretnék egy pár verset felolvasni. Zakariás 10. fejezet első versében azt olvashatjuk, kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Lukács evangéliuma 11. fejezet 13. versében ezt olvashatjuk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. János 14:12-14 verséig azt olvashatjuk. Bizony-bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, és megcselekszem azt. Zakariás 4:6 versében ez olvasható, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Ígéretek, hogy Isten meghallgatja az imákat. János 15:7 versében ez olvasható. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, az meg lesz néktek. A Zsidókhoz írt levél 14. fejezet 16. verse ezt mondja. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Márk evangéliuma 11. fejezet 24. vers. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek és meglészen néktek. Zsoltárokban ezt olvashatjuk a Zsoltárok 50. fejezetének a 15. versében, és hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Máté evangéliuma 18. fejezet 19. verse ezt mondja, ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. És itt meg is állnék egy percre, hogy ezekben az igékben olvashatjuk az ígéreteket a Szentlélek által. De ahogy olvashattuk is, hogy hittel kell kérni, ahogy már erről beszéltünk is korábban. És ismét így elgondolkoztam azon, hogy amikor azt mondja a Máté evangélium a 18.-19. verse, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön minden dolog felől. Hogy ez mennyire egy összetett dolog, hogy egy akaraton kell lenni minden felől két embernek, ahhoz, hogy amit kérnek az Istentől, azt megadja az Isten. De hogyha ketten egy akaraton lesznek minden felől, akkor az Úr meghallgatja, és azokat meg is cselekszi, és azok beteljesednek. És hogy beszéltük is itt korábban, hogy mennyire széthúzás van a világban, hogy mennyire nincs egység, mennyire nincs közösség, mert az ördög pont azon munkálkodik, hogy széthúzás legyen, ne legyen szeretet, ne legyen egység, még saját magunkban is, ahogy most mondtam is ebben a példában, hogy amikor az ember elmegy az imaházba, még ott is az van, vagy elmegy az imaházig, hogy méltó vagy-e arra, hogy bemenjél. Amikor arról beszélünk, hogy üdvözülhetek-e. Az emberben ott van a kétség, hogy tudom azt, hogy mennyire rossz és bűnös ember vagyok, hát hogyan is üdvözülhetnék. És itt van az, hogy el kell jutni arra a hitre, arra az akaratra, hogy az Isten megváltott, és ott lehetek az Isten országában. Még az emberben is ott őrlődik ez a gondolat, hogy örökölhetek-e Isten országában örök életet. Holott azt mondja az ige, hogy ott lehetünk az Isten országában, csak ezt hinnünk kell. Tovább folytatva, János Evangélium 16. fejezet 23-24 vers. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Tehát, ahogy mondtam is itt az elején, hogy ott van az emberben ez a kételkedés, ott van ez a kétség, hogy örökölhetem az Isten országát. És itt János evangéliumában azt mondja, hogy kérjétek az atyától, és megkapjátok. Tehát Jézus biztosít bennünket arról, hogyha hittel kérjük az atyától, ahogy mondja is, hogy mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Tehát az Isten azt akarja, hogy teljes legyen az örömünk. És így folytatja, hogy és ez az a bizadalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Isten hatalmával kapcsolatos ígéretek. Mózes első könyvének 18. fejezetének 14. verse, amikor ezt olvashatjuk, avagy az Úrnak lehetetlené valami. Amikor ezt a kérdést itt találjuk, itt az eleje és tehát a verseknek az előzménye és a következő része, itt kiírtam magamnak, hogy Ábrahámnak fiú ígéretik. Amikor Ábrahámot meglátogatják Isten angyalai, és fiú ígéretet kap, Sára nevet, hogy vénségére hova születhetne már neki gyermeke. És akkor teszik fel ezt a kérdést az Isten angyalai, hogy avagy az Úrnak lehetetlené valami, amikor Ábrahámnak fiú ígéretik. A 2. Mózes 14-14 versében ezt olvashatjuk, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Itt ez a történet, ide is írtam magamnak, hogy amikor átkelnek a Vörös-tengeren, amikor Mózes kihozza az ő népét, és üldözik őket, és a nép zugolódik, és akkor ezt mondja az Úr, hogy az Úr harcolt értetek, és maradjatok vesztek. És utána a következő versekben azt olvashatjuk, hogy Mózesnek megparancsolja, hogy nyújts ki a kezedet, és megnyílik a Vörös-tenger, és szárazon halad át a nép. Utána úgy folytathatjuk tovább, hogy az embernek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges, és ide írtam magamnak ez a Márk evangélium a 10. fejezet 27. verse, hogy kicsoda üdvözülhet. És akkor azt mondja az Isten, hogy az embernek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Tehát Isten tud bennünket üdvözíteni, csak nekünk el kell fogadnunk, és meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget. Jób könyvének 42. fejezetéből második vers így hangzik, hogy tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Itt ez a történet is idejöttem magamnak, hogy Jób töredelme. Amikor keresztül megy nagyon sok mindenen, és a végén ráébred arra, hogy mindaz, ami történt az ő életében, ez egy próba volt, és az Isten ezt jóvá tudja tenni. És itt Jób töredelmesen bevallja, hogy tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Tehát Istennél van a hatalom a mi életünkben. Mózes 4. könyvének a 23. fejezet 19. versében ezt olvashatjuk, nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd éj valamit, hogy meg ne tenné. Ígére valamit, hogy azt ne teljesítené. Tehát Isten ígérete az örök érvényé, ahogy itt olvastuk is, hogy ígér-e valamit, hogy azt ne teljesítené. Ézsaiás 44. fejezet 28-31 verséig így olvashatjuk, hát nem tudod és nem hallottad hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait. Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen az ő bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És itt még megállnék ezeknél a verseknél, hogy mennyire egy gyönyörű ígéret ez, és ahogy itt olvastam is, hogy Isten hatalmával kapcsolatos ígéretek. Hogy azt mondja, hogy nem tudod és nem hallottad hogy örökkévaló az Úristen, aki teremti a föld határait. Nem fárad és nem lankad el. Végére mehetetlen az ő bölcsessége, és erőd át a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. És amikor ezt olvasom, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak, nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Annyira szép ígéret ez is, hogy érhetnek bennünket bajok, érhetnek gondok, olyan támadások, amikor azt mondja, hogy meglankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. De az Isten ott van és megújítja a mi erőnket, a mi hitünket. Csak bíznunk kell benne, mert azt mondja, hogy akik az Úrban bíznak. Tehát könyörögni kell az Istenhez, és ragaszkodni kell az ő ígéreteihez, ahogy itt mondtam. Azt mondja, ígéretek Isten vezetésére. Egy nagyon gyönyörű szép ige ez is, amikor azt mondja Józsué könyvében, hogy megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr. Mindenütt, amerre csak jársz. És itt szeretném elolvasni a Józsué könyvéből, az első fejezetnek a 8. versét, mert az a 9. vers volt, hogy milyen gyönyörű szép ígéret ez, amikor Józsué könyvében ezt olvashatjuk, hogy megparancsoltam néked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. A 8. vers pedig így hangzik, hogy el ne távozzék egy törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Tehát azt mondja az Úr, hogy én veled vagyok, támogatlak, segítelek, légy bátor és erős, de előtte a 8. versben azt mondja, hogy el ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, gondolkodjál erről éjjel és nappal, és vigyázz, hogy mindent úgy cselekedjél, amint az írva van. Tehát az Isten segít, de elvárja azt is, hogy tegyük meg a mi részünket. Hogy vegyünk részt abban a munkában, amire ő elhívott bennünket. Hogy ne üljünk készen, hanem azt mondja, hogy ragaszkodjunk az igéhez, azok szerint éljünk, és ő segít bennünket, támogat bennünket, gyámolít bennünket, és ő velünk van a mindennapokban. Mózes második könyvének a 23. fejezete, a 20. verse így hangzik, íme én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Tehát itt is láthatjuk azt, hogy az Úr támogatást ad, és azt mondja, hogy én előtted járok, megőrizlek az úton, hogy bevigyen arra a földre, amelyet ő kijelölt a mi számunkra. És ez az Ószövetségben olvasható, de ez érvényes a mi életünkre is. Hogyha itt ezen a földön úgy járunk, ahogy itt a Józsué könyvében is olvastuk, és arra odafigyelünk, és az ő törvényeit szem előtt tartjuk, azt mondja, hogy angyalt küld előttünk, hogy megőrizzen az úton. Ő velünk van a mindennapokban, azért, hogy bejussunk arra a földre, amelyet kijelölt. Ez pedig az örök élet, hogy oda juthassunk, ő velünk van, az ő angyalai vigyáznak ránk, de nekünk ehhez az kell, hogy ragaszkodjunk az ő parancsolataihoz, az ő törvényeihez. Tovább olvasva, Mózes 5. könyvének 4. fejezet 29. verse. De ha keresni fogod az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed. Tehát nagyon fontos ez az ige is, hogy teljes szívvel keressük az Urat. megtaláljuk, de ez az kell, hogy teljes szívvel, lélekkel keressük. Hogy adjuk át magunkat az Istennek, és hogy itt korábban beszéltünk is róla, hogy ne felületesek legyenek az imáink, hanem azok átitatottak legyenek, hogy alázatosan forduljunk, és bizalommal forduljunk az Istenhez, és ahogy itt ezekben a bátorító igékben olvashatjuk is, ő velünk van. A Zsoltárok könyvében azt olvashatjuk, 32. fejezet 8. vers. Bölcsíteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Tehát ez is egy nagyon szép bátorító üge, hogy bölcsítesz, és megtanít, hogy milyen úton kell járnunk, hogy mihez kell ragaszkodnunk, és azt mondja, hogy tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Tehát tanácsol, vezérel, és őriz. Tehát nagyon fontosak ezek az igék is, hogy vezet bennünket, csak tudjunk benne bízni. Tehát, ahogy mondja is, hogy ígéretek Isten vezetésére. Mózes 5. könyve 31. fejezet 8. vers ezt mondja. Maga az Úr megy előtted, és ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem maradok el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj. Példabeszédek 3. fejezet 5. 6. vers. Azt mondja, bízzál az Úrban teljes szívből, és nem magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Hát ez is egy nagyon gyönyörű szép ige, mert épp így nagyon sokszor elhangzik, és én is beszélek erről, hogy amikor kérjük az Úr segítségét, meg itt, hogy korábban az előző negyedéves tanulmányban is, amikor beszélgettünk arról, hogy kérjük az Úr segítségét, de nem vagyunk türelmesek. Nem várjuk azt, hogy az Úr irányítsa a mi életünket, hanem megpróbáljuk a saját magunk életét a kezünkbe venni, és akkor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi Istentől kértük. Azért, mert nem várunk türelemmel, és nem várjuk azt, hogy az Isten vezérelje bennünket a mi életünkben. Azt mondja, Ézsaiás 65. fejezet 24. verse. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgattam. Tehát jó Isten nagyon jól tudja a mi szükségleteinket, tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, mik azok az igények, amik nekünk szükségünk van rá. És ő azt mondja, hogy mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, de én már meghallgattam. De akkor is nagyon fontos, mert hallottam már ilyet is, hogy minek imádkozok az Istenhez, nagyon jól tudja, hogy nekem mire van szükségem. De itt ez az ige is azt mondja, hogy még beszélnek, de én már meghallgattam. Tehát az Isten elvárja a kapcsolatot. Ez egy nagyon bensőséges kapcsolat, mert mi is, akiknek gyermekei vannak, a szülők nagyon jól tudják azt, hogy a gyermeknek mi kell. De nagyon sokszor a gyermekkel is kommunikálni kell. De ez ugyanúgy érvényes a házastársakra is, hogy tudjuk, hogyha a másiknak mire van szüksége, de ezt nekünk meg kell látnunk, és a másiknak is azt jeleznie kell, hogyha szüksége van segítségre. És ugyanezt mondja az ige is, hogy mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, de én már meghallgattam az ő imáikat. Így folytatja tovább, hogy a szív cseréjének az ígérete. Olyan szívet adok nekik, amelyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. Mózes 5. könyvének 30. fejezet 6. verse, szívedet és utaid szívét körülmetéli Istened, az Úr szeretni, körülmetéli az Istened, az Úr. Szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Ezékiel könyvében ez olvasható, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. 2. Korintus 5. fejezet 17. vers, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtéshez. A régi elmúlt, és ímé új jött létre. 1 Tesszalonika 5 rész 23-24 vers. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelkeiteket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és meg is cselekszi azt. Tehát, hogy itt láttuk, hogy mennyire fontos az, hogy a szívünk is megújuljon. Hogy ne csak kéréssel forduljunk az Istenhez, hanem változzunk is. Ahogy itt olvastam is, hogy a szív cseréjének az ígéretei ott vannak a Bibliában, csak nekünk engednünk kell, hogy az Isten átformálja a mi szívünket, és ne legyünk kőszívűek, hanem ahogy itt olvastam is, hogy ő hús szívet adna, hogy érző szívet szeretne nekünk adni, ami új létrejön, de ahhoz az kell, hogy engedelmeskedjünk az Istennek, hogy átformálja a szívünket. Tovább olvasva a gyógyítás ígéretei. Ezt mondta Mózes második könyvének 15. fejezet 26. versében. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Zsoltárok könyvében a 103. fejezet 2-től 5 verséig ezt olvashatjuk. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betöltei javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Példabeszédek 3 fejezet 7-8 vers. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz a testednek és felüdülés a csontjaidnak. Ézsaiás 53 fejezet 3-től 5 verséig így olvassuk. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Tehát ebben a versben, itt Ézsaiás könyvében nagyon jól láthatjuk az gyógyítás ígéretét, mint ahogy itt olvastam is, hogy megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi a betegség ismerője. És itt úgy folytatja, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Tehát Isten megígérte, hogy ő megváltja a mi életünket. És ahogy ezt olvashatjuk is, ő értünk halt azért, hogy nekünk életünk legyen. Jerémiás könyvében ezt olvashatjuk a 30. fejezet 17. versében. Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat, így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik. Malakiás 3 rész 20 versében ezt olvashatjuk, de felragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabult borjak. Jakab könyvének 5. fejezet 14-15 versében pedig ezt olvashatjuk, betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Tehát ezekben az igékben nagyon jól láttuk azt, hogy az Isten odafigyel szükségleteinkre. És itt a sebekről, a gyógyulásról beszél, hogyha betegek vagyunk, ha gondunk, bajunk van, forduljunk ő hozzá, és ő bekötözi, és meggyógyítja a mi sebeinket. Ígéretek, hogy Isten bizonságai leszünk. Ézsaiás könyvének 44. fejezetének 8. verse így hangzik, ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok az én tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. Ézsaiás 60. fejezet első verse, kelj fel, tündököl, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. 2 Korintus 5 rész 18 vers, mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. És itt ismét megállnék, hogy mennyire fontos az, hogy békességünk legyen Istennel, hogy békességben éljünk saját magunkkal, hogy elégedettek legyünk körülményeinkkel, és hogy mennyire fontos, hogy mivel megbékéltünk az Istennel, hogyha békességben, nyugalomban élünk, azt mondja, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Hogy tudjunk Istennek tudjunk az embereknek arról beszélni, hogy mi mit tapasztaltunk meg Istennel, hogy mi hogyan békéltünk meg az Istennel. Tehát nagyon fontos az, hogy a lelkünkben is béke legyen. Jerémiás 1:7 verse. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Apostolok cselekedete 1:8 verse, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. És itt ismét megállnék, hogy itt olvastam két verset, hogy mennyire fontos, hogy mi Istennek tanúi legyünk. Mennyire fontos az, hogy ne a vallásunkról beszéljünk, hanem inkább az, hogy milyen a hitünk, hogy mi mit tapasztaltunk meg Istennel. Mert itt, hogy korábban beszéltünk is róla, hogy nagyon fontos lenne az, hogyha az embereknek azt adnánk tovább, amit mi megtapasztaltunk Istennel. Hogy mi mindenen mentünk keresztül, és arról az élő hitről beszélni, hogy itt olvastam is, hogy elmenni és másoknak is bizonyságot tenni, hogy ne mondjuk azt, hogy hát én nem vagyok rá alkalmas, mert itt azt mondja, hogy ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Tehát az Isten szeretetéről, az Isten gondviseléséről beszélni az embereknek, hogy mi mit tapasztaltunk meg az Istennel, mit jelent nekünk Isten. És még 2 darab ige van, amely így hangzik, Péter első levele, 2. fejezet, 9. verse. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 1 Péter 3:15 verse pedig, ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ennyi lett volna az a sok bibliai ige, amit itt felolvastam, itt ez alatt a 10 napos ima közösségnek a 10. napján, hogy mennyire fontos az, hogy itt végig is olvastam ezeket az igéket, hogy mennyire fontos az Istenbe vetett bizodalom. Mi mindent kaptunk Istentől, úgy a Szentlélek, mint az ő ígéretei által, vagy azokban, hogy minden bajra kapunk valamilyen bibliai verset, ami próba ér bennünket. Vagy itt az, hogy hogyan tegyünk bizonyságot Istenről, hogyan tegyünk bizonyságot ami Istennel való kapcsolatunkról, ami hitünkről, hogy mi hogyan éljük meg a mindennapjainkat. Vagy az, amikor nehézségekkel nézünk szembe, amikor erőt ad az Úr azokhoz a próbákhoz, hogy tudjunk előre haladni, hogy olyan bántások, fájdalmak is érnek bennünket, ami megtör bennünket akár a hitünkben, akár a mindennapi életünkben. Ő azt mondja, például itt a Filippi 4:13 versében, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát ez is egy olyan bibliai vers, amikor azt mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Tehát bármilyen gond, nehézséggel is nézek szemben, de hogyha Krisztusra tekintek, akkor azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Miért? Mert ő megerősít. Ő ad nekünk erőt ahhoz, hogy túl tudjunk lépni a nehézségeken, a problémákon, a bajokon.